Áld és magasztal a szívünk téged, Úr Jézus Krisztus, mert hatalmas dolgokat kérhetünk tőled. Tőled, aki hatalmas vagy, és aki előtt nincs akadály. Kérhetjük, új szívet adj nekünk. Nyájas, szelíd, jó szívet, amely a te lakhelyed. És magasztalunk azért, hogy ez az új szív, ez lehet a miénk. Azért a szeretetért, amelyben megszakadt a te szíved, értünk. Ott a Golgota keresztjén. Azért a szeretetért, amely számára nem volt drága semmi. Köszönjük neked, hogy ebből a szeretetből lehet élni. És csak ebből a szeretetből lehet élni. Köszönjük, hogy kiárasztottad ránk a te szeretetedet, és nem bontad meg tőlünk a te irgalmadat, kegyelmedet, pedig nem ezt érdemelnénk. Köszönjük, hogy lehajló kegyelmed ma is épp úgy valóság, mint ahogyan valóság volt az első perctől kezdve, hogy ellened fordult az ember. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te tegnap és ma is mindörökké ugyanaz vagy, és benned ma is ugyanazt lelhetjük meg, mint akik előttünk jártak, akik már a tiéd, akik már nálad vannak odafenn, és köszönjük neked, hogy nincs akadály, mert minden elvétetett, mert mindent elvégeztél. Köszönjük, hogy meghaltál és feltámadtál, és köszönjük, hogy mi is meghalhatunk a bűnnek, és feltámadhatunk neked. Áldott légy az erőért, a hatalomért, amelyel mindezt végbe viszed. És köszönjük ezt a hetet, hogy most is újra és újra a te erőiddel, a te kegyelmed jeleivel, élő igéiddel keresel, szólítasz minket. Kérjük, használd ezt a délutánt, és ahogyan használtad a délelőttöt, az előtte levő napokat, hogy az életünk valóban egyszer majd, ott állva előtted, büntelenül, téged magasztaljon, örökkön örökké. Amen. Olvasom, testvérek, újra a Galatákhoz írt levél 5. fejezetéből a 22. verset, így hangzik. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. És ma délután a lélek gyümölcsének ez a gerezze kerül elénk. A lélek gyümölcse pedig jóság. Maga a szó magyar nyelven is, ha elhangzik. Talán így érezzük minnyáján, én akárhányszor olvasom, vagy hallom ezt a szót, megmelegíti az ember szívét. Jóság. És olyan csodálatos dolog, amikor nem csak valami érzelmi módon megtapasztalunk ebből valamit, hanem amikor valósággá válik a jó, az igazán jó, ami egyedül felülről adatik. Mert minden jó és tökéletes ajándék onnan felülről való. A jóság is, ahogyan halljuk Isten igéjének üzeneteként, a lélek gyümölcse. A Szent Lélek csodálatos, megérlelt gyümölcse. A Szent Lélek, Jézus Krisztus, az Atya, a Szent Háromság Isten csodálatos jelenvonása. Ő a forrása, őtőle származik. És az Úr Jézus maga, amikor ő hozzá így fordult egy ember, emlékszünk a történetre, jó mester, fölfelé mutat, és azt mondja, egyedül jó az Isten. És ezzel nyilván Jézus nem azt mondta, hogy ő maga nem Isten, hanem arra akarta felhívni a figyelmét, hogy csak isteni, és csak Istentől való lehet jó, ezért hát ő hozzá sem csak mint mesterhez kell és lehet fordulnia egy embernek, hanem annak az egyedül jó Istennek, az egyetlen fiához, aki szabadítani tud, hogy a rosszból, a gonoszból az életünk igazán jóra jusson. A jóság, amelyet Isten az életünk csodálatos ajándékaképpen, gyümölcseként meg akar érlelni, egyértelmű jele, mint ahogyan minden egyes kereszt és együtt a teljes gyümölcs jele a megváltott életnek. Hiszen Isten bennünket a rosszból, a gonoszságból a jóra váltott meg, a jóra teremtett újjá. Csodálatos dolog, hogy ez a jóság, amelyik munkája azt, hogy az életünkben sokszor hallott, ezen a héten is minden nap hallott üzenet, minden a jót, a javunkat munkálja. És Isten a javunk munkálása közben, a saját életünk javainak munkálása közben bennünket arra akar használni, hogy mások javára legyünk. Hogy azokat a jókat, a jóságnak, azokat a tapasztalható, valóságos tetteit, cselekedeteit megéljük magunk is, amelyre előre elkészített bennünket is, és amelyeket előre elkészített Isten. Hiszen az Efézusi levélben olvassuk, hogy ő általa teremtettünk előre elkészített jó cselekedetekre, hogy ezekben járjunk. És minden egyes jó, és a jóságnak minden egyes megnyilvánulása azt a célt is munkálja mások javán túl, mert igazán mindig ez a mások java, hogy Isten dicsősége fölragyogjon. Hiszen Jézus azt mondja a tanítványainak a hegyi beszédben, jól emlékszünk rá, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, és azt mondja, hogy úgy látszódjék a ti jó cselekedeteiteknek a valósága, hogy ezeknek a megtapasztalása, ezeknek az átélése alapján dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A cél tehát, hogy a jóval, amelyet kapunk, mások javát és Isten dicsőségét szolgáljuk. Itt most, ahogyan látjuk ebben a Galata levélbeli szakaszban, a harmadik gerezdjét látjuk ennek a második hármas hangzatnak, ahogyan ezt az elején mondtam. A jóság, amely összefügg az előzőekben hallottakkal is, meg az ezt követően hallottakkal is természetesen. A jóság egy olyan uralom az ember életében, amely azt jelöli, hogy az egész életünket, az egész valónkat áthatja, uralja a jó. Uralja Isten, és mindenestől a jót munkálja. A jóság, amely kiárad, ennek a megnyilvánulása. És ez a jó azt is jelöli, és maga a szó, az eredeti szó itt a görög nyelven, azt is jelöli és jelenti, hogy igazán, Istenre vonatkoztatva mondja, tökéletes, de azt is jelenti, hogy erkölcsileg jó, erkölcsös. Megfelel annak a mértéknek, amelyre Isten azt mondja, jó. A legmagasabb erkölcsi, legmagasabb etikai értéket jelenti. Erre törekszik az az ember, akinek az életében ez a gyümölcs megérlelődött, a jóság gyümölcse, és aki jót akar tenni. Azt írja Pál apostol az Efézusi levélben, az 5. fejezet 9. versében, mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. Csodálatos, hogy a gyümölcsről beszél itt is az apostol. A világosságnak gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Majd azt is mondja, mi végből imádkozunk is mindenkor térettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával, hogy dicsőítessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből. Csodálatos az ige. A Tesszalonikai levél második levél első fejezetének 11. 12. verse. Imádkozunk értetek, mondja Pál a gyülekezetért, hogy Isten méltónak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket, nem csak a jóval, hanem a jóban való teljes gyönyörűséggel, a hitnek hathatós munkálásával, hogy dicsőítessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, Isten kegyelméből. Tehát a hívő ember életében a jó nem csak úgy jelenik meg, mint ami javát munkája, nem csak úgy jelenik meg, mint ami mások javát munkája, és ami Isten dicsőségét szolgálja, hanem úgy is megjelenik, mint ami gyönyörűséget jelent, amelyben gyönyörködni jó, amelyben gyönyörködni lehet. Imádkozik ezért az apostol, és ez tanács is nekünk, hogy imádkozzunk egymásért, hogy a jóban gyönyörködő lelkület töltsön el minket. Hogy igazán arra vágyjunk, az legyen a szívünk szándéka, az legyen a szívünk hangoltsága, hogy a jót keressük. Jót gondoljunk, és jót szóljunk. Énekeljük az egyik énekünkben, mert csak tőled kell azt várnunk. Jót gondoljunk, és jót szóljunk. Egyébként pedig kezdődik, ami egész életünk lelki sötétség alatt van, a földhöz ragadottak vagyunk, de az énekben benne van, hogy kérjük Isten lelkét, hogy jót gondoljunk és jót szóljunk, hogy gyönyörködjünk a jóban. És a római gyülekezet ajánlásánál újra azt mondja Pál, Róma 15.14-ben, meg vagyok pedig győződve, atyám fiai, én magam is ti felületek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Milyen csodálatos dolog, most arról is lehetne beszélni, hogy fontos és lényeges dolog egymást inteni, de hogyan? Úgy, hogy teljes az ember minden jósággal, és betöltve van minden ismerettel. Tehát jóságból és helyes ismeretből fakad az intés. Egyébként nem érdemes inteni, sőt, tilos inteni a másikat. De olyan csodálatos, hogy Pál azt mondja, meg vagyok győződve, atyám fiai, magam is felőletek. Vagyis azt mondja Pál apostol, hogy ez valóság. Lehet jósággal betelni, testvérek. Ez nem egy elérhetetlen, idilli állapot, egy ideális kép, amit úgysem ér el soha az ember, hanem húsvér emberek a római keresztjének között is, Pál meggyőződése szerint, és nyilván nem véletlen a meggyőződése, és nem megalapozatlan a mondata. Voltak olyanok, akik teljesek voltak minden jósággal. Lehet betelni a jóval. Lehet szabaddá lenni a rossztól, és lehet gyönyörködni a jóban, és lehet jóról gondolkodni, és jót szólni, és lehet jót tenni. Betöltve, mert Isten lelke a jó lélek, mert Isten lelke megtermi bennünk. Olyanná válhat az életünk, mint egy tiszta forrás. Milyen csodálatos egy tiszta forráshoz oda menni, egy ilyen szép tavaszi, már előnyári napon is, abból a tiszta forrásból meríteni. Abból a forrásból tiszta jön, mindig tiszta jön, mert tiszta a forrás. És milyen csodálatos az, amikor tiszta szív, amikor jósággal telik meg a lélek, akkor abból jó fakad, jó származik, jóság árad másokra is. A jó azt jelenti, hogy Istenhez hasonló. Mondhatom ennél még jobban isteni természetű, mert egyedül Isten jó. Tehát ami igazán jó, az mind isteni eredetű. Egyedül ő az, aki tökéletesen jó. És a mi életünkben is a Szentlélek megtermi ezt a jót, hiszen isteni természet részesei lettünk, és ez azt jelenti, hogy jót teszünk, de nem önmagában valami jót, hanem azt a jót, amely az Isten akaratából, az Istentől ered. A jó szívből Isten tetszésére jönnek elő a jó tettek, és igazán anélkül jönnek elő, hogy azokért kitüntetéseket és jutalmakat várnánk. Milyen megdöbbentő megmérni magunkat abban, hogy miért is tettünk jót? Az a célja, hogy a megtett jóért valami fizetséget nyerjünk. vagy az a szándék a jóban, mert a lélek indít, hogy a másik nyerjen valamit. Függetlenül attól, hogy én nyerek-e ezért bármit. Mert az igazán jó ezt jelenti. Hogy én a másiknak teszek valamit, ami nem csak jó számára, hanem hasznos, ami szükséges, ami lényeges, de úgy, hogy nem várok érte semmit. És majd itt kitérünk erre külön is, csak most egy példával hagyd mondjam, hogy elgondolkoztam, ahogyan készültem, és ahogyan igazán engem is, ahogyan mondom újra és újra, nagyon mélyen érintenek ezek az üzenetek, hogy én hogy teszek jót, vagy teszek-e jót? Teszek-e jót otthon a szeretteim körében? Teszek-e elég jót és jót, amit Isten készít a feleségem számára? És ha teszem, miért teszem? És ha összerámolok, ha elmosogatok, ha kitakarítok, tudom-e úgy tenni a jót, hogy tényleg Isten lelke indított, örömmel téve ezt, és nem várva érte semmit? Vagy arra várok, hogy mikor veszik már részt, és mikor mondják, hogy hát azért tényleg ez egy rendes ember, mi mindent megcsinált. Vajon hogy vagyunk ezzel? És le kellett lepleződnöm, hogy várom, hogy megköszönjék. És akkor el kell gondolkoznom azon, hogy vajon tiszta ez a jó, amit teszek. Hát én magamért tettem ezt a jót, vagy másokért? Én tényleg a hasznukra, a javukra, a szükségükre teszem, vagy várom érte a jutalmat? Várom érte a kitüntetést? Hányszor éljük meg valahogy így, hogy jó, megtettem, de hát legalább megköszönnék. Majd beszélgessünk erről, hogy ez a legalább megköszönnék, ez mit jelent. Rögtön mondhatják majd a testvérek, hogy tényleg legalább megköszönnék. Hát most ebben mi a rossz? Hát azért ennyit az ember legalább bezsebelhetne belőle. Jézus Krisztus nem zsebel be semmit. És ő tette a jót. Szerte járt, és jót cselekedett. Nem önmagáért értünk. Ő nem várt el, mondhatnánk, nem is kellett, hogy elvárjon semmit, mert minden az övé. Igen, így is van. Neki nincs szüksége semmire. Jó, ha ezt világosan és tisztán látjuk. De testvérek, tulajdonképpen igazán az a kérdés, hogy nekünk lehet-e, van-e szükségünk akkor bármire is, ha igazán Jézus Krisztus a miénk. Mert akkor minden a miénk. Akkor miért várunk még valamit? Akkor mire várunk még? És ez most külön téma lehetne, most erről külön nem szólnék, de nagyon mélyen el kell ezen gondolkozni, testvérek. Ha Jézus Krisztus a miénk, akkor minden a miénk. Akkor e felett minden csak ráadás, de nem járandóság. Nem azért kapunk még valamit, mert ez jár nekünk, mert ezt én megérdemlem, hanem esetleg Istennek még kedves az, hogy valamivel még megörvendeztessen, vagy valamit adjon, de ha nem adja is, akkor se veszítettünk semmit, mert mindent megnyertünk. A kérdés igazán tehát így van, Jézus Krisztus, ha a miénk, akkor hisszük-e, hogy minden a miénk? Akkor nincs már szükségünk. A szükségeinket, az életünket betöltötte az a jó, amelyet Isten ő benne készített. És nagyon vigyázzunk hát arra, testvérek, hogy ami látszik rajtunk jó cselekedetként, jóként, az valóban a Szentléleknek a gyümölcse legyen. Ne pótolja semmi hamisítvány. Ne próbáljuk eladni magunkat, mint jó embereket. Hogy azért én jó ember vagyok. Hanem engedjük, hogy leleplezzen, hogy nem vagyunk jó emberek. Hogy nincs bennem semmi jó. Nincs bennem semmi jó. Ami jó, az egyedül az Úr. Ez azt jelenti, hogy minden dicsőség az övé. Akármi történik is, akármi fakad is jóként valóban egy másik ember számára, soha nem én, hanem mindig az Isten kell, hogy láthatóvá legyen. És higgyük el, testvérek, ez nem áll szerénység vagy szerénykedés, amikor azt mondjuk, hogy nem mi vagyunk a lényeg, hanem az Úr. Ez a valóság. Isten dicsőségét nem foszthatjuk meg. Övé minden dicsőség. Jó cselekedetekre teremtett minket az Úr, hogy megéljük a jót, hogy észrevegyük a szükséget és betöltsük. Valaki azt mondta, hogy ha gyakorlatban szeretnénk a jóságról, persze másról is, hiszen ez a fogalom sok más egyébbel is együtt van, gyakorlati tanítást találni, keresni, akkor nézzük meg az irgalmas samaritánus történetét. abban nagyon jó ragyogás, hogy mit jelent jót tenni. Észrevenni, mit jelent segíteni, mit jelent önzetlenül a másik javára tenni. Igen, azt gondolom, nagyon jó példa, érdemes újra és újra végig gondolni. Isten előkészített egy cselekvést, és ez a samaritánus, ez megélte azt, amit Isten előre elkészített számára. A többiek pedig elkerülték. Jó cselekedetre teremtett bennünket az Úr, és ez azt is jelenti, hogy így mondja az ige, hogy azokban járjunk, hogy testvérek, ez egy folyamatos, és egyébként így mondom most, mindennapos, általános dolog. Ez nem valami extra, különös megélése nagy pillanatoknak, hanem ez a leghétköznapibb, a legmindennaposabb életmegnyilvánulás lehet és kell, hogy legyen. Valaki ezt írta, ezt mondta, hogy a világ boldogságának legnagyobb része kis dolgokon múlik. Ritka eset az, amikor Isten hősi és kiemelkedő jótettre való megbízással tisztel meg bennünket. Vagyis ne arra várjunk, hogy mikor tudok valami igazán nagyon jót csinálni, hanem higgyük azt el, amire ilyen értelemben is hiszem, hogy utal az Úr Jézus, hogy aki kevesen hű, az sokra vagy többre bizatik azután. A legkisebb jók, a legkisebb jóság elég, elégséges. Nem valami hatalmas jót kell, most szokták mondani, nem kell megváltani a világot, mert megváltatott. Valóban így van, ne erre gondoljunk, hogy majd én megváltom a világot, jöttem, láttam, győztem. Tegyen meg azt, amire Isten indított. A jóság tehát mások boldogságért végzett olyan tevékenység, amely nem csak jó önmagában, hanem hasznos is a másiknak. Néhány területet szeretnék mondani, és aztán még tovább kifejteni ezt, hogy hogyan és miért is tegyük, és mi is igazán ennek az alapja. Otthon. Hagy mondjam, hogy először kezdjük otthon. Könnyebb nem otthon tenni a jót. Testvérek, otthon. Nagyon fontos otthon jót tenni. Tudom, hogy a legnehezebbnek tűnik, de a lélek által nem lesz lelketlen munka semmi. Ez lenne nagyon fontos, hogy elhiggyük, hogy a mindennapos, egészen egyszerű cselekedetek is Isten által előre készített jók lehetnek. A leghétköznapi dolgok sokszor a legfontosabb dolgok lehetnek. Ne becsüljük le az otthoni munkánkat. Ne becsüljük le a háztartásunkat. Ne becsüljük le a családi életünk apró részleteit. Isten ott akar bennünket először a jókban járatni. És ha nem lesz lelketlen, hanem lélektől indított, akkor valóban a mosogatás is öröm lehet. Meg a felmosás is, meg a mosás is, meg a bevásárlás is, meg a tisztába tétel is. És minden egyes részlete az életnek, amely hozzá tartozik az otthoni élethez. De ugyanígy, testvérek, a munkahelyünk. Nagyon fontos kérdés ez. Nagyon fontos lenne, testvérek, hogyha nem tekintenénk egy szükséges rossznak a munkahelyünket. Sokan annak tekintik, mondhatjuk, hogy talán érthető módon is. Mire való? Azért van, hogy valahogy fenntartjuk magunkat, a családunkat. Mások többre törnek, azért csinálják, hogy meggazdagodjanak. Hát nyilván a mi életünknek nem ez a motivációja. De olyan jó lenne, testvérek, hogyha elhinnénk, hogy például a munkánk, bármilyen jellegű is az, a munkahelyünk, a keresztény életünk fontos élettere azért, hogy ott jót tegyünk. Higgyük el, hogy Isten nem véletlenül engedi, hogy a napunknak hány százalékát töltjük munkahelyen, akik munkahelyen vannak. Hány órát? Egy harmadát ott tölt, ezért elég nagy része, nem? Miközben egy nagy részét azért jó esetben alszunk is, ugye a napunkban. Hát elég nagy részét töltjük, és azt gondoljuk, hogy azt ki kell rekeszteni a keresztény életünkből, tudom, hogy nem így gondoljuk, de talán tudatosítva vegyük még komolyabban, hogy a munkánk, a munkahelyünk is arra való, hogy ott jót tegyünk. Hogy Isten elvégezhesse bennünk általunk, amire ott szükség van. Jót cselekedjünk. És természetesen tegyünk jót a hitünk cselédeivel, tegyünk jót a testvéreinkkel, a gyülekezet tagjaival. És mondhatom, hogy ez is lehet a sorrend is, hogy először velük, aztán kifelé, természetesen így van, legyünk ott jelen, ahol a szükség mutatkozik, ahol Isten előre készített jó cselekedeteit megélhetjük. És ha tágítjuk a kört, akkor mondhatom, mert így valóság, tegyünk jót mindenütt. Hiszen Isten mindenütt elkészítette a jó lehetőségét. Csak meg kell látni. Csak imádkozni kell érte. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? És meg fogja mutatni. Figyelmesen kell járnunk, kellnünk. Sok-sok ember számára a legfőbb jó, ha meghallgatjuk. Ha időt adunk neki. Ha megértjük. Ha szánunk rá, ami saját, talán rövidnek tűnő időnkből. De ugyanígy természetesen jó lehet, hogyha valaki anyagi szükségeiben mellé állunk. Ha Isten lelke indít, meg fogja mutatni, hogy hol és miként. Isten mindezt az életünkben használni tudja. És hogy fogalmazzam meg most ezt így, ezt a mindenüttöt, hogy kinek vagy te az embere? Emlékszünk rá, hogy ott a Betesda tavánál volt egy ember, akinek nem volt embere. Jött Jézus, ő lett az embere. Bennünk Jézus megy, és mi emberei lehetünk másoknak. Vagyunk-e mások emberei? Kinek vagy te az embere? Észreveszed-e, hogy teheted érte a jót? Mert az Isten lelke téged erre a jóra vezet. Benned megérleli ezt a jót. És nagyon-nagyon fontos dolog, testvérek, hogy erre a jóra, amit teszünk, felkészülni, ebben a jóban megérlelődni, megint csak újra és újra visszatérünk ide, az Úr tud bennünket lelke, igéje által. Nagyon fontos az igét komolyan venni, mert az ige hasznos arra, hogy felkészítsen erre a jóra. Akinek az életében végbe ment már a megtérés és az újjászületés, az az ember szabaddá lett önmagától, és arra vált szabaddá, hogy Isten dicsőségére, mások hasznára, mások javára éljen hálából. A Heidelbergi KT-ban ugye azt halljuk a második felelet végén, milyen hálával tartozom neki e szabadításért. Tudom, mi nagy az én bűnöm, tudom, hogy mi módon szabadítottam meg, és azt is tudom, milyen hálával tartozom neki a szabadításért. Éppen ezért a jó cselekedetek, a jó megélése, a jóság mások irányába nem fizetség Istennek, hanem gyümölcs. Gyümölcse az új életnek. Üdítő bizonyossága annak, hogy nekem új életem van. A Heidelbergi KT 86. kérdés feletében ezt olvassuk. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekedni? Azért, mert Krisztus miután vére árán megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára, avégre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való hálálatosságunkat az ő jó téteményéért, és így Isten dicsőítessék általunk, továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől annak életünk, mi hitünk felől annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosokká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Nagyon tömör, nagyon világos ez, ajánlom mindenkinek olvasásra, Heidelbergi KT 86. kérdés felete. Tehát Isten iránti hálánk fejeződik ki a jó cselekedetekben. Magunk számára pedig, ez is egy különös ajándék, még bizonyosságot nyerünk hitünk felől, fele barátaink számára pedig üdvösséges jó és haszon adatik ezekben. Tehát amikor átéljük a jót, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy az üdvösség a miénk, mert Isten lelke munkálta bennünk, és mások számára is jó származik. És ahogy mondtam, nagyon fontos a felkészítésben Isten igéje. Mert Isten igének megismerése két cél szolgál, többször elmondtam, csak most idézem újra ismétlen. Ugye azt olvassuk a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, szívbe vésendő igék ezek, hogy két célja van az írásnak. Egyfelől az írás üdvösségre vezet. Ismered a szentírásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ez első cél. Isten azért adta az igét, hogy bennünket üdvösségre vezessen. De a második cél, hogy alkalmassá tegyen. Figyeljük meg, ugyanez az ige, mert az ige hasznos, és elmondja ott Pál, hogy mire, hasznos arra, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Vagyis, testvérek, a Szent Íráson keresztül készít fel bennünket Isten a jó cselekvésére. Igével szül újjá minket, igéje által újít meg bennünket, és készít fel arra, hogy tökéletesek legyünk ezeknek a jóknak a cselekvésére. Vagyis az üdvösséget nyert ember már nem a gonosz embere, hanem az Isten embere. Már nem a gonoszság eszköze, hanem a jóság eszköze. És amit nyert, azért nyerte, hogy szolgáljon vele. Tisztázza számunkra az ige azt is, hogy az üdvösség nem cselekedetekért adatott. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék. Tehát nem cselekedetekért kapunk üdvösséget. Nem azért, mert jót tettünk. Mégis, amiután újjá teremtettünk, cselekedetekre teremtettünk újjá, amit idéztem már, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített, hogy azok szerint éljünk. Vagyis Isten az övéi számára előre elkészítette a jó cselekedeteket. És az övéit is felkészíti ezekre a jó cselekedetekre. Milyen csodálatos dolog ez. Mindent Isten végez el. Hódolatra indító testvéreket, mert a szeretete Istennek és a kegyelme ilyen csodálatos hatékonysággal működik. Bennünket kiszabadít a gonoszságból, és felkészít és alkalmassá tesz a jóra. És Isten terve az, hogy haszontalan rossz életünk helyett hasznos és jó életet éljünk. Úgy indulunk mindnyájan, hogy a magunk hasznát és a magunk javát keressük mindenek előtt. Ez az önzés magas iskolája. Aztán Isten újjáteremtő hatalma által a mások javát és mások hasznát kezdjük el keresni. Ez a szeretet magas iskolája. Ebbe iratott be bennünket. Erre nem lehet eljutni, ezt nem lehet produkálni. Erre valóban születni kell újonnan. Azonban az is nyilvánvaló az Isten igéből, hogy ezeknek a jó és hasznos cselekedeteknek a megvalósulásában igyekezetre is van szükség. Azt mondja a Tituszhoz írt levélben az Úr, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Vagyis azt mondja itt az ige, hogy a hívő embernek igyekezni kell, hogy ebben legyen az első, testvérek. Vagyis itt egy különös versenyről van szó. A hívő ember tud alázatban utolsó lenni, ha a maga javáról van szó. És a hívő ember tud alázatban az első lenni, amikor a másik javáról van szó. Értjük ezt a különös váltást? Ez tökéletes ellentéte annak, ami a világban uralkodik. De hát éppen ez tükrözi, hogy nem e világból vagyunk. Egykor mi sem tudtunk másként élni, de ma Jézus Krisztus által tudunk. Így mondja a Heidelbergi K.P. szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Mert ezt is mondtam, annál is van magasabb rendű cél, mint sem, hogy mások javára és hasznára éljünk. Arra valók ezek a jók, hogy Isten dicsőítessék. Ezért kell nekünk erre különös módon is igyekezni. És azt is világosan kell látni, testvérek, hogy nem a magunk választotta jóról és haszorról van itt szó, hanem arról, amit Isten készített elő, hogy azokban járjunk. Ezt nagyon fontos látnunk. Erre oda kell szállni magunkat, igyekezni kell, és engedelmeskedni. Ezt olvasjuk a római levélben, a 12. fejezet első-második jól ismert verseiben. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző, és tökéletes. Róma 12.1.2. A helvét hitvallásban pedig így fogalmazódik meg ez nagyon világosan. Azt tanítjuk ugyanis, hogy az igazán jó cselekedetek élő hitből születnek, és azokat a hívők Isten akarata, vagyis Isten igének normája szerint végzik. Így van. Isten akarata és Isten igének normája szerint. Vagyis az újjászületett hívő embernek a programja, hogy Isten akarata szerint éljen, hogy megélje mindazt a jót, amit Isten elkészített, és továbbadja mindazt a jót, ami rábízatott. Testvérek, a hangsúly azonban nagyon fontos. Nem a saját feje szerinti jót, hanem az egyház feje szerinti jót. Emlékszem arra, amikor nagynéném, aki már elköltözött az örök hazába, elmondta azt, hogy velük történt a szülei házánál Budapesten. Kertjükben állt néhány gyümölcsfa, a szomszédban meg élt egy Jehova tanúja néni. És hát valahogy már nem ilyenkor, később, nyár előn beköszöntött hozzájuk, becsöngetett, és a következőt mondta nekik. Jöttem segíteni, hogy leszedjem a gyümölcsöket. Hát megköszönték a néninek, de kérték, hogy várjon még vele, mert a gyümölcsök még éretlenek. Tehát nem voltak még érettek. A néni azonban hajthatatlan volt. Jöttem, hogy segítsek leszedni a gyümölcsöket. A néninek aznapra ez a penzuma volt, hogy ezt meg kell tennie, vagy valami jót meg kell tennie. Náluk egy nagyon komoly, idézőben mondom, hogy komoly és jó, nem jó, de katonai rend szabja meg azt, hogy mit, mennyit és hogyan kell megtenni. Nálunk is van ilyen, csak nálunk nem emberek szabják meg, hanem Jézus Krisztus, csak az a kérdés, hogy őt komolyan veszük-e igazán. És akkor ő jött, és le akarta szedni a gyümölcsöket. Elgondolkoztam sokszor már ezen a történeten, talán megmosolyogjuk ezt a nénit. Másfelől azonban azt gondolom, hogy érdemes elgondolkoznunk, mert nekünk is igyekezni kellene a jóra, de nem akármire, hanem arra a jóra, amelyet az Isten akar, amely valóban hasznos. Ezzel az imádsággal, és higgyük el, hogy ezzel az imádsággal valóban lehet megtalálni. Legyen meg a te akaratod. De azzal a nyitottsággal és azzal a készséggel is, hogy Uram, valóban kész vagyok a te cselekedetedet, illetve a te akaratodat cselekedni. És aki ezt kimondja őszintén, az meg fogja tapasztalni, hogy megmutatja, kijelenti, hogy mit kell tennie. De nem csak felismerheti ezt az ember, hanem segítséget is kérhet hozzá. Ahogyan a Zsoltáros is tette a 143. Zsoltár 10. versében, taníts akaratodat teljesítenem, mert te vagy az én Istenem, a te jó lelked vezéreljen engem az egyenes úton. 143. Zsoltár 10. verse. Milyen csodálatos, hogy kérhetjük ezt. Taníts, Uram! Taníts a te akaratod teljesítésére. Amikor innen Kecskemétről elvitt bennünket az Úr Budapestre, akkor erről az igéről szolgált, amit utoljára a gyülekezetben, és bizonságot tettem arról, hogy elmenni csak így tudok, hogy tanít engem az Úr az ő akaratának teljesítésére. Mert kértem én is. Mert az ő akaratát teljesíteni, ahhoz valóban meg kell értenem, és meg kell érlennem mindazt, amire Isten indít. És azt is meg kell látnunk, testvérek, amit az Úr Jézus mond figyelmeztetésként. Hogy nem elég azt mondani, Uram, Uram, engedelmességre van szükség. Jézus így mondja a Máté 7-ben, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát, és akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosz tévők. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, és feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult. Ezt olvassuk a Máté 7:21-27-ben. Vagyis testvérek, az Úr iránti engedelmesség a mások valódi java és haszna, ez dicsőíti őt, és ezt jelent kőszikla alapot nekünk is a viharokban. Úgy elgondolkoztam, hogy miért is rendülünk meg sokszor. Miért is omlunk össze sokszor. Azt gondolom, itt keresendő az egyik alapvető ok. Nem jártunk elől. Nem igyekeztünk az előre elkészített jó cselekedetekben. Nem igyekeztünk Jézus szavának engedelmes cselekvésében, Isten akaratának teljesítésében. És jöttek a viharok, és jöttek a szelek, és beleütköztek a házba, és össze-összeomlott. És testvérek, legvégül az elszámoláskor, amikor majd eljön a király, egy kérdés lesz igazán, amit nekünk szegez. Megtettük-e az a ránk bízottakat? Megtették-e az ott állók, vagy nem tették meg, ami eléjük került? Így mondja Jézus, akik nem tették meg, elmennek az örök büntetésre. Akik megtették, az igazak pedig az örök életre. Az igazak, az örök élet részesei azok az emberek, akik megtették a jót. Enni adtak, inni adtak, befogadtak, felruháztak, meglátogattak. Egyetlen szóval szerettek, jósággal szerettek másokat. Nem szavakkal, hanem tettekkel, ahogyan Jézus Krisztus is. Az övéi, az őt követők, krisztusi emberek. Bárcsak igaz lehetne valóban az életünkben, hogy ez a jóság ragyog fel. Kövessük ebben az Urat, és hívjuk segítségül az ő nevét. És higgyük el, hogy ez a jóság, ez ugyan nem a mi természeti adottságunk, de az Isten természetének, az isteni természetnek áldott, megérlelő, megérlelhető gyümölcse. Erre hív bennünket ma is Isten szent lelke, és ez az, ami a mi életünkben is. A saját javunk mások javának, és Isten dicsőségének szolgálatába áll. Úgy legyen. Amen. Csendesedjünk el. Urunk, aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Bocsásd meg, hogy a saját fejünk szerinti jót kerestük, és sokszor az gátolt meg bennünket a további cselekvésben, hogy nem lett belőle igazi haszon, nem vált igazán javára másoknak. Köszönjük neked, hogy te előre elkészítetted a jókat, és köszönjük neked, hogy te bennünket is felkészítesz a jókra. Áldunk téged a csodálatos ajándékaidért, felülről való igédért, áldunk lelkedért. Köszönjük a vezetést, köszönjük az imádság ajándékát. Köszönjük, hogy lehet kérnünk valóban minden nap. Uram, segíts a te akaratodat teljesítenem. Taníts meg engem a te útadra. Segíts engem, hogy megértsem a szavadat, engedjek annak, és építsek kősziklára, hogy megtegyem, észrevegyem, hogy hol és miként lehet valóban jót tenni. Áldunk téged, Urunk, azért, mert te példa vagy előttünk, és nem csak példa, hanem magadat odaadó Úr, aki bennünk akarsz élni, és bennünket akarsz erre a jóra használni. Kérünk téged, Urunk, hogy szentelj meg bennünket ma is, most is, igéd által, és könyörülj rajtunk, hogy ne a csüggedés vegyen erőt rajtunk, vagy a keserűség bármely gyökere növekedjen fel, hogy nekünk úgysem megy, hogy mi úgysem ilyenek vagyunk, hanem a te áldott magvetésed meg gyümölcse növekedjen és élelődjön meg, mert minden szabad igaz, és a lélek gyümölcse bennünk is megterem, mert nem vagy személyválogató, mert kiválasztottál minket, mert te mindent megtettél értünk, elvégeztetett, nem csak a bűneink bocsánata, hanem a megszentelődésünk is. Kérünk téged, Urunk, hogy hajj legyünk ennek részesei úgy, hogy hiszünk benned, neked, és mindent engedünk a te kegyelmed lelked által megérlelni az életünkben. Kérjük, használd fel ezt a délutánt, használd fel a beszélgetést, Uram, és könyörülj rajtunk, hogy úgy mehessünk majd tovább, mint akiknek az életében felragyog a te dicsőséged. Úgy legyen, kérünk. Amen.